korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A ma reggeli elmélkedésnek ezen a szép ünnepen az a címe: Honnan a konkoly? Szemléljük Isten szép mezejét, és gondolkodunk a világban lévő rosszról, de a gondolatok legvégén egy kicsit majd rátekintünk az ünnep, mai ünnepnek a fő szereplőjére, a mindenható Istenre, és a boldogságos szűzre is, december 8-a lévén. Most felolvasom Máté evangéliumából magát a példabeszédet. Hasonlít a mennyek országa az olyan emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Amikor mindenki aludt, jött ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, azután eltávozott. Szárba szökött a vetés, és kalász hányt, de fölütötte fejét a konkoly is. Erre a szolgák elmentek a gazdához, és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél a szántóföldedbe, honnan került belé a konkoly? Mire ő azt felelte: ellenséges ember műve az. A szolgák tovább kérdezték: akarod, hogy kimenjünk és kigyomláljuk? Nem, válaszolta, hogy a konkoly gyomlálva ki ne tépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe. Evangélium felolvasása után most már jöhetnek szívből a fájdalmas, örökké áradó kérdések, jó szándékúak vagy kötözködők egyaránt. Ismerős kérdések ezek, most próbáljuk kedves hallgatóimmal együtt közösen feltenni és szerényen válaszolni ezekre. Honnan a világban lévő rossz? Fizikai, természeti csapások, szenvedések, ártatlanok, gyermekek szenvedése, szörnyű betegségek, járványok, az ember által okozott szörnyűségek, háborúk, gyilkosságok, igazságtalanságok, az éhező földrészek problémája, azután a bűnök sokasága, katasztrófák, mint a legutóbbi vörös iszap katasztrófa, elnyomó hatalmak, egyik ország a másik fölött, egyik nép a másik fölött, ember által való leigázása, a történelem nagy igazságtalanságaját, honnan vannak ezek? Honnan, és folytatjuk a kérdéssorozatot, honnan, ha Isten jó és jónak alkotott mindent, sőt, ő maga mondja ezt a Biblia első soraiban, és látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, igen jó. Miért tűri mindezt, és miért nem avatkozik be a világ folyásába? Ő a történelem ura? Hát, nem nagyon látszik. A történelmet sötét erők irányítják, vagy olyan végső ok, aki megalkotta a világot, de további sorsára nem ügyel, ja, ismerős a gép forog, az alkotó pihen. El kell fogadnunk létét, mint a lét végső magyarázatát, de nincs tovább. A teremtése, magyarázat, de tovább nincs. Össze is foglalhatjuk ezt a sok-sok kérdést a példabeszédbeli szolgák riadt kérdésével, még egyszer: tehát nem jó magot vetettél? Honnan a konkoly? Válaszolhatunk igen tömören a szántóföld urának szavaival is: ellenséges ember műve ez. Most mégis világítsunk rá a szép szöveg néhány láthatatlanul szövött szálára, és újra hangsúlyozom, szerényen, nagyon szerényen próbáljunk válaszolni, hisz végső soron egy teljesen fel nem tárható titokról van szó. Különféle oldalról és különböző mélységben szemlélhetjük, reményeink szerint életünk beteljesedésekor, majd be is tudjuk fogadni és szemlélni azt. Az első megfigyelés. A világban van olyan rossz, ami csak az emberekkel és az élő világgal kapcsolatban rossz, természeti katasztrófák, földrengések, szökőárak, kitörő tűzhányok, bármennyire is idegen hangzik, ezek csak az emberrel érintkezve tragédiák, önmagukban szemlélve a Föld és a világegyetem törvényszerű folyamatai. Bár, kicsit megcsavarom, bár egy részük mégis az emberi tevékenység, bűnös vagy tudatlan következményei, például a környezeti károk, pusztítások. De a természetben lévő, sokszor kegyetlennek látszó dolgok nem azok, hanem a természet rendje szerint valók. Hát például azt mondjuk, hogy milyen kegyetlen az az oroszlán, aki elragadja az őzikét és megeszi, és ugye a nagy halak megeszik a kis halakat, ez csak emberi szempontból kegyetlenség, a természet rendje szerint ez így működik. Akkor fel is borulna az egész, ha nem így lenne. És itt már átlépünk a második megfigyelésre. A második megfigyelés azt jelenti, hogy az emberi rosszra, és itt kifejezetten már az ember által okozott tragédiákra gondolunk, amelyeket már a bevezetőben is említettünk. A világ önmagában jó, benne semmi sem rossz, létében jó, látta Isten, hogy jó, megfelel a természet törvényeinek, nincsenek önmagukban rossz dolgok. Majd erről nem sokára majd fogunk külön beszélni, a jó és a rossz, hogy van-e ilyen, és mi az, ami a világot megfertőzi, de most csak annyit, hogy nincsenek önmagukban rossz dolgok. A rosszat érzékelni csak az ember tudja, tudatosan is megfogalmazva azt. Ugye az élő világ, előbb említettem, legfeljebb elszenvedi, de elvontan nem szemléli azt. A világ jóságának megfogalmazója maga a teremtő, aki így látta. Van tehát valami, ami a világot, az önmagában jó világot elrontja, nem csak az élettelent és a természetet, hanem az emberi világot is. Fizikai rosszat okoz, szellemi, lelki pusztítást is. Ezt érezzük és tapasztaljuk, szenvedjük el rosszként. A harmadik megfigyelés már nem közvetlen tapasztalat, hanem magának a világ urának és igéjének saját magyarázata. Valaki konkolyt hintett a jó földbe. Ki ez a valaki? Ki ez az ellenséges ember? A dolog éjszaka történik. Az éjszaka a sötétség, a gonosz erő szimbóluma, jelképe. Nem hiába teremtés hajnalán mondja, legyen világosság. Lehet a személyes gonosz is, ez a sötét, Isten ellensége, személyes ellensége, a sátán, de a bennünk lévő rossz is, rossz választásaink, döntéseink, életünk, önzéseink, bűneink. Így kerül a jó földbe konkoly. Most feltehetjük a következő kérdést, ha már tudjuk, hogy honnan, hogy de hát miért engedi Isten? Elérkeztünk addig a pontig, amire már egyszer utaltam, nincs tovább, mert ez a titok a szeretet titka. Olyan lényeket is alkot, akik szembe tudnak fordulni vele, és elrontják, elgazosítják szántóföldjét. Tudja, és mégis megalkotja őket. Ez a végpont, hiszen hogy ő, miért ilyen ő, pont ez a mélységesen mély titok. ugye talán tetszőleges hasonlattal azt is mondhatnám, hogy alkothatott volna robotokat is, akik mindig azt mondják, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy, vagy hozsanna a magasságban, de nem ezt tette, hanem olyan lényeket alkotott, akik vele is szembe tudnak fordulni. Ez mélységes emélytitok. Ezt csak látjuk és szemléljük, de megoldani nem tudjuk, mert a szeretetnek a titka. Sőt, még közbe sem lép. Látszólag közömbösen szemléli tönkretett művét, de csak látszólag nem hagyja, hogy szolgái valamiféle tökéletes világ hamis ábrányában elkezdjék a tisztogatást, és szétválasszák a jót és a rosszat. Gondoljunk keresztelő Szent János vívódásaira, amiről még régebben szóltam, hogy ő is úgy képzelte a messiást, hogy ha eljön, azonnal szétválasztja a jót és a rosszat. És nem így történt. És ettől a ponttól kezdve már nincs további magyarázat. Ez ugyanolyan, mint a többi hittitok, csak nézni, szemlélni lehet őt, és elfogadni az ő létének érthetetlen titkát, és imádni, és szeretni azt. Persze azt mondtam, hogy nincs tovább, de van, mert van, lehet valamit tennünk, mégis, mégpedig nagyon sok mindent. Az őrült konkoly tépdesés helyett, nagy magyarázatok vagy kioktatások helyett szépítenünk, javítanunk kellene ezt a gyönyörűnek elgondolt földet. Itt most nem csak a látható földre gondolok, hanem az emberi szívek és életek földjére is. Gondoljunk a János evangéliumnak egy nagyon meghatározó részére, hogy Jézust kérdezgették ott a templom előtt, a templom kapuban egy vakon született fiút láttak a tanítványok, és megkérdezték, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon született? Nem válaszolt, nem mondott semmit, nem oldotta meg nekünk a szenvedésnek a legmélyebb titkát, hogy miért engedte meg Isten, hogy vakon szülessék, hanem meggyógyította őt. Így hív minket is türelemre, megértésre, bizalomra és vele együtt való gyógyításra. Gyógyítani a világ, de főleg az ember sebeit. Ez egy nagyon fontos figyelmeztetés. Csapásokkal sújtott szenvedő, a szenvedés értelmetlensége miatt kínlódó embertársainkat soha ne oktassuk ki, hogy most ez ezért és ezért van. Főleg az, hogy hát te miattad, saját magad miatt. Ha már benne van a szenvedésbe, akkor ne tegyük ezt így, kerüljük a sablonos mondatokat. Akár úgy, hogy jó Isten akaratába meg kell nyugodnunk. Ezek már annyiszor elhangzottak és kicsit kopottasak. Valószínűleg igazak ezek, de még egyszer mondom, hogy ezek szárazon kopognak. Vagy éppen csak jámborkodó vigaszokat adnak, és itt megint a Szentírás segít, mert a szenvedő jó barátai is folyton ezt tették. 40-valahány fejezeten keresztül próbálták elmagyarázni, hogy igen, biztos bűnös vagy, a bűn büntetése az a hatalmas szenvedés özön, ami ér téged, a családodat, a gyermekeid elpusztultak, a vagyonod, és te magad is beteg vagy, és keresd magadban a rosszat, az okot. Ugye mondják, de mégis csak még nagyobb fájdalmat okoznak, mert rosszul hatnak ezek a kioktatások. Csak a csendes segítőkészség és meghallgatása járható út, főleg a baj kezdetén, első pillanatában, de később is. Említettem kedves hallgatóimnak a mai ünnepet, szeplőtelen fogantatás titkát. Most befejezésül még egy pár sort erről szólnék, és ennek a pár sornak az a címe, hogy egy álom. Persze átvitt értelemben. A magvető soha nem alszik. Mégis álmodott egy szép világot, önnön szívéből meg is alkotta azt. És ebben a szépségben benne volt a szabadság. A lények nem bilincsben születtek, hanem kaptak lehetőséget jóra, rosszra egyaránt. de újra meg újra hinti szeretetének búzáját, míg végül a legutolsó időkben saját fia lett a magvető. Ő hinti, mértéket nem ismerve, számolatlanul önmagát a végső pillanatig. És Isten úgy készítette el szeretetének művét, hogy a világra érkezés előtti nagy, rejtelmes csendben, fiának édesanyjában újra teremtette a szép, az ártatlan, a bűntelen világot. Ma ezt a titkot ünnepeljük, a megálmodott és megszülető világot. Szemléljük és szeressük a nagyon sokszor csendben figyelő, de mégis kérdezgető édesanyával együtt. Segítsen ő is orvosolni a világ fizikai és lelki bajait. Most egy ajándékot nyújtok át kedves hallgatóimnak. A mai ünneppel kapcsolatos, a mai ünnep evangéliuma nem más, mint az angyali üdvözlet. Rendhagyó angyali üdvözlet, képzeletbeli, de nem szakad el a Szentírás valóságától és a szűzanya szívétől, vagyis a pünkösd utáni pillanatokban újra gondolt angyali üdvözlet. Ahogy elindul Mária pünkösd után. Az a címe, mint az angyal üdvözletben is, hogy legyen. Most, hogy elült a szánsuhogás, kihunyt a lángok lobogása, ezernyi nyelv zsibongása elaludt, hazamentek a vízből feljövők, messzire tekint Péter, János, Jakab. Alszik Jeruzsálem. Azt a néhány holmit összeszedem, amit csomagoltam a bárány ünnepére. Magdolna, Márta belém karul. Már nehéz a járás, amióta lejöttem a hegyről, a derekam is szaggat, hazaindulok. Egy öreg lóca vár. 33 éve is ott ültem. Akkor hallottam ezt a hangot, gondoltam József kopog. 33 év után ma újra itt a szél, a láng. A felső teremben járt a régi ismerős. Ha kérdezik, ki ő, mit mondott, hogyan szólt, mit akart, az első kopogás, az első hang, a szó mi volt? Mire a rejtett hang belülről válaszként világra jönne, már csak ennyi, messzeségből angyal, rebbenő szárnyai galambnak, lángok, libbenők, hangok, gyönyörű dallam és a csend. És aki voltam, a kislányt a vendég féltőn óvta, védte, bár utolsó rejtett kincsét hozta, öltöztette szavak királyi köntösébe, hogy meg ne ijedjek, hogy ne féljek ott a házban a lócán. Futottam, siettem, óvtam, védtem a kincset. Szél fújta, viharok szaggatták a díszes köntöst, az angyalok szőtte palást, elkopott. A csöpséget takartam pólyába, rejtettem jászolba. 33 év után, akkor, a 9. óra előtt, a Jákob háza, már csak 2 lator, a Dávid trónja szálkás, göcsörtös ág. Angyali igékből mi maradt? Ha le is hult az utolsó köpeny, a kopott palást, amit kicsin leányként kaptam, amiről énekeltem, a szó, a hang, a dal, még mindig ugyanaz. 33 év, 50 nap. A szél csendesül, kialszik a láng, a nyelvek elhallgatnak. Hazaindulok. Vár a régi ház. Benne a József javította lóca, az ismerős a régi. Ha megjövök, fogadja fájós tagjaim. Már énekelni nem tudok, de meghallom az ajtón a kopogást, és mondom újra, legyen.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.